Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 43-as számú énekével. 43-as éneket énekeljük evangélikus énekeskönyvünkből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 46-os énekét énekeljük liturgia énekként, 46-os az evangélikus énekeskönyvben.
Nagy a te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem, tégy bölcsé beszédeddel, és igéddel ments meg engem, mert üdvösségedre vágyódom, Uram. És irgalmas minden teremtményéhez. Az Úr Jézus Krisztus kedelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Drága mennyi atyám, vétkeztem ellened. Kérlek, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg, hogy te mutatod az utat számomra, és én sokszor letérek arról. Kérlek téged, hogy te taníts engem a te követésedre, hogy azt szerint tudjak járni, ahogy azt te elkészítetted számomra. Kérlek, Uram, áld meg minket. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, terjeszt ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világ békesség útján haladhasson. Egyházad pedig boldog örömmel szolgáljon téged. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké.
Amen. Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet, a mai vasárnapra, a Szent Háromság utáni negyedik vasárnapra oltár előtti felolvasásul elrendelt szentigét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, annak a 6. fejezetében a 36. verstől a következőképpen. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatok. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert milyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti a világtalan. Nem esnek-e mind a ketten verünkbe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? hogyan mondhatod atyát fiának? Atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Két mutató. Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Eddig Isten igéje. Most pedig hallgassuk meg, és magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátuson, megfeszítették, meghalt és elvetették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 408-as számú énekét, 408-as éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Mózes első könyvében, annak 50. fejezetében, a 15. verstől a 21. a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes első könyvéből olvasom, az 50. fejezet 15. versétől. Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: hát, ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek: apád megparancsolta nekünk halál előtt, ezt mondjátok Józsefnek: kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk: ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szóval beszélt velük. Amen. Kedves Isten igéje. Kedves testvérem, egy régi ismerősöm sokszor emlegette nehéz élethelyzetekben, hogy hát majd az Isten jóra fordítja ezt is. Most kényelmetlen a helyzet, nehéz megélni ezt az élethelyzetet, de majd az Isten jön, majd az Isten cselekszik, és akkor jóra fordul majd az ember élete. Mindaz, amit most rossznak tapasztal meg, abból majd egy jó dolog jön ki. Ő egy vallásos ember volt, egy kevésbé vallásos megfogalmazásban így lehetne mondani azt, amit egyébként mondásként talán a magyar nép között is forog, hogy minden rossz után jön valami jó. Most rossz a helyzet, most alapvetően nem igazán érezzük magunkat kellemesen, jól ebben a helyzetben, tehát nincs olyan rossz helyzet, ami után ne lenne javulás, és akkor majd jobb lesz az életünk. De természetesen a mai igény nem erről beszél, nem ezt akarja sugallni. Jákob él családjának története kapcsán nem ezt akarja az Isten elédünk helyezni, hogy hát most nehéz a helyzet, de bízzatok, és majd az Isten jóra fordítja a sorsotokat. De abban se reménykedjetek, hogy most olyan rossz a helyzet, hogy ebből már csak alapvetően jobb jöhet ki. Jákob családja történetével az Isten más szeretne nekünk tanítani, más szeretne nekünk elmondani. Az ő család életüket figyelve, hisz hosszan taglalja a Szentírás Jákobnak az életét, egyrészt gyermekként is, másrészt már felnőttként is, családapoként, családfőként is, férként is. Tehát alapvetően jól ismerjük a Szentírásból Jákob családjának a történetet. Látjuk azt, hogy miképpen működnek a családon belüli kapcsolatok, akár a testvérével, akár a feleségeivel, vagy a gyermekeivel való kapcsolat. Látjuk azt is, hogy olyan működik az Istennel való kapcsolat a Jákobnak, de a családjának is. Tehát, hogy hogyan működik itt vízszintes szinten, és hogyan működik függőleges szinten az ő kapcsolódásuk. Azt látjuk, hogy bizony sokszor buktak meg, vagy sokszor buktak el ezekben a kapcsolatokban. Sokszor követtek el olyan bűnöket egymással szemben, amit nehéz volt helyrehozni, vagy mondhatjuk azt is, hogy helyrehozhatatlanok lettek. Mai párkapcsolatokkal, vagy házassággal, vagy gyermekneveléssel foglalkozó szakemberek ijesztő példaként hozzák Jákob gyermeknevelési módszerét. De kommunikációs szakemberek hosszú ideig elemezgetik azt is, hogy Józsefnek a kommunikációja milyen volt a szüleivel, meg a testvéreivel. Mind a kettőben vannak óriási problémák. Az első az, amikor látjuk, hogy Jákob hogyan neveli a gyermekét, vagy hogyan működteti a rendszerét, a családi kapcsolatait a testvérével, vagy az ő saját családjával kapcsolatban. Meg azt látjuk, hogy a kedves feleségétől született fiaival kivételezik. Jobban szereti azokat a gyerekeket, mint a más feleségeitől született gyermekeit. Lehet, hogy abból indul ki mindez, mivel az emberiség ebben a korban is semmibe vette az Isten teremtési rendjét, a házasságról. Hogy az Isten megteremtette férfivá és asszonnyá az embert, és a házasságokat megáldotta az emberiség, meg ezt semmibe vette. És ebben a korban, amiben éppen Jákob is született, meg élt, akkor ők úgy gondolták, hogy az Isten teremtése, hogy egy férfi és egy nő házassága az, amit az Isten meg akar áldani. Úgy gondolták, hogy egy férfi, meg hát több nő házassága az, amit az emberek meg szeretnének valósítani. És aztán fölmerült-e bennük néha, hogy ez valóban az Isten rendje lehet? Vagy annyira a szokás jog alapján éltek, hogy föl sem merült bennük, hogy az Istennek egyébként talán más lenne a szándéka, más lenne az akarat ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ebben az időben úgy gondolták, hogy egy férfi meg több nő, ma pedig sokan azt gondolják, hogy akár azonos neműek házassága is lehet, vagy együttérése is lehet házasság. Az Amerikai Egyesült Államokban éppen a héten hozták meg azt a döntést, hogy minden államban törvényes az azonos neműeknek a házassága. És az ebből fakadó dolgok aztán majd jönnek, mert hogy jogokat kérnek a gyerekneveléshez, a gyermekvállaláshoz, és ez egy őrület. Föl sem éri az ember, hogy milyen következményei vannak ennek, és nem csupán csak az, hogy az azonos neműek házasságában nevelt gyerekeknek milyen lelkiségük lesz, hanem éppen egy alkotmányjogász fogalmazta meg ezt a Kirchentágon, Stuttgartban, hogy és senki sem nézi annak a nőnek a jogát, aki majd megszüli az azonos neműek házasságába a gyerekéhez való jogát. Teológusok nagy magaslatokban szárnyaltak, és ő pedig lehúzta a földre a társaságot, hogy álljon meg a menet. Na a lényeg az, hogy az emberiség az Isten teremtési rendjét fölrúgja, többféleképpen föl lehet rúgni, akkor ők úgy rúgták föl, hogy ők azt mondták, hogy egy férfi és több nő az a házasság, amit az Isten megteremtett, és amit megáldott. Mert hogy férfivá és asszonnyá teremtette az embereket. És ezért nem értik a mai kor pszichológusai, vagy pszichológusai és pszichiáterei. A pszichiátria jutott mindig az eszembe. Tehát a pszichiáterei. Nem értik, hogy miért van ennyi dolguk, miért kell ennyit dolgozni, miért van ennyi kliens. És valóban a világ nem érti, hogy miért mennek ennyire tönkre családok, házasságok. Miért van ennyi csonka család. Miért nőnek föl a gyerekek ilyen, és nem is, hogy miért nőnek föl, hanem miért kerülnek ki ezekből a házasságokból, vagy a csonka családokból ez a sok speciális nevelési igényű gyerek. Akik rendezetlen életben vannak, akiknek nem normális az, hogy leülnek és nyugodtan figyelik azt, hogy mit mond nekik a felnőtt, a tanár éppen. Tehát csodálkoznak rajta, hogy miért van ennyi probléma a világban, a gyerekek fejlődésében, kezelhetetlenségében, vagy a családok megtartó erejével. Hogy miért hibázik valami ebben a társadalomban. Nincs a családnak megtartó ereje. A család az egy rekreációs műhely, ahová, mikor visszaérkeznek a családtagok, újra erőt kapnak, újra erőt meríthetnek, mert ott van a család, az a kis közösség, ami egyébként az Isten áldásával bír. És ebben a családban tapasztalható meg az a békesség, amit az Isten éppen az áldása kapcsán adott. Ezek a természetes következményei a teremtési rend elhagyásának. Hogy így élnek a családok, és így nevelkednek fel a gyerekek. És ilyen következményei vannak annak, hogyha egy ilyen családban nő fel a gyerek. Jákob is az élete pontján elérkezett az Istennel való tusakodáshoz. Annyira tönkrement minden körülötte, tönkrement a testvéri kapcsolata, megcsalta a testvérét, becsapta a testvérét, őt is becsapták, még másokat is becsapott, megcsalták, és mindenféle katyvasz volt az életében, amikor eljutott oda a jablók révén, és azt kellett mondania, hogy hát innen nem megyek tovább, amíg az Istennel ezt le nem rendezem. És olyan jó látni azt, hogy ott valóban lerendezett dolgokat, és ma úgy tudott tovább menni, hogy Ézsauval, a testvérével már tudott tárgyalni, és el tudták fogadni egymást. Az Isten megállhatta a kapcsolatukat. Tehát nyilván nem történt meg minden, nem történt meg mindennek a letisztázása itt Jabók révénél, de hát minden esetre balgasságaival, csalásaival tönkretett testvéri kapcsolata az úgy kezdett rendeződni. És bizonyára hosszú elemzés lenne az, hogy mit kellett volna még ott Jákobnak letennie, hogy jobbunk révén, hogyan kellett volna rendezni az életét ahhoz, hogy tovább menjen. A lényeg az, hogy mindig ezt tapasztaljuk meg saját életünkre nézve is, de sokszor, amikor lelki gondozói kapcsolatban vagyunk, hogy az Isten nem terhel mindent egyszerre az emberre, hanem elkezdi tisztogatni az életét, és amit akkor ott ráterhel, amit ott bűnné tesz, az embernek akkor azt kell ott lerendezni. És aztán indul tovább, a következő állomásnál az Isten megint előveszi, és megint vizsgálja azért, és megint formál rajta, és megint tisztogatja az életét. Tehát hosszú elemzés lenne, amíg végére jutnánk annak, hogy Jákob miképpen élte az életét, és hogyan érezhették a feleségeik, tehát Jákobnak a feleségei miképpen érezhették magukat ebben a családban, ebben a házassági kapcsolatban. Miképpen érezhették a gyerekek egyenként magukat, mert hát látjuk, hogy a kedves feleségtől született gyerekekkel kivételezett, és hát alapvetően hogy érezhették magukat azok a fiúk, akik, meg gyerekek, akik a másik asszonytól születtek, tehát szolgálótól születtek. Hogyan érezhették magukat ebben a családban? Térképet erről a családról jó lenne készíteni ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen nyomorúságban kezdték ezek a gyerekek az életüket. Azt látjuk, hogy József és Benyámin az a kivételezettek között voltak. Nyilván látjuk a Szentírás alapján azt is, hogy mit éreztek a többiek akkor, amikor a cifra köntöst vagy a tarka kabátot Jákob megvette vagy odaadta Józsefnek, a szeretett fiának. És hogyan pöffeszkedhetett az a gyerek ott a többiek előtt. És hát azt olvasjuk a Szentírásban, az ige ezt mondja, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni a testvérei, amikor látták ezt a kivételezést, amikor látták, hogy az apa kivételezetten szereti, kivételezetten cselekszik vele. Most nyilván Jákob lehet, hogy nem gondolta ezt végig, csak arra gondolt, hogy ő a szeretett feleségem, az őtől született gyerek az én kedves gyerekem, és nem tudják, hogy mit tesznek tönkre sokszor szülők a gyerekeik életében azzal, hogy számukra magyarázható módon miért teszi azt az egyik gyerekével, szemben a másik gyerekkel. Élethosszú kiható nyomok maradnak az emberekben egy-egy ilyen szülői viselkedés kapcsán. Ebben az igében olvassuk, hogy vagy az imént idézett igéből tudhatjuk, hogy egy jó szót nem tudtak szólni hozzá. Tehát annyira megkeseredett a szíve a testvéri csapatnak, hogy Józsefhez, amikor odafordultak, akkor nem tudtak nekik egy jó szót mondani. Annyira megromlottak, a belejéig romlott volt a testvérek között a kapcsolat. És hát, hogy milyennek az oka? Hát az volt az oka, hogy Jákob nem volt a helyzete magaslatán. Úgy alakult, úgy alakította a családját, hogy ez a nyomorúság jött ki belőle. És természetesen ott van József személye is. A másik probléma, az amit az imént kommunikációként jelöltem meg, hogy ott van Józsefnek a személye, ő se tudta ezt kompenzálni. Tehát nem tudta az apja kivételezését hárítani, és a testvéreivel egy jó kapcsolatot kialakítani. Hát baj volt az ő kommunikációjával is. És nyilván nem csak a tarka köpeny, vagy a tarka ruha elfogadtatásával, hanem az Isten üzenetének a továbbadásával sem. Mert hát alapvetően József az Isten üzenetét kapta álmában, Istentől üzenetet kapott. És ahogy ő kommunikált a többiek felé, az nem azt hozta ki belőle, hogy hú, milyen csoda, az Isten szólt hozzánk, az Isten a mi családunkhoz szólt, hú, József, mondjad, hogyan érted ezt, és mi jött ki ebből. Hát nem ez történt, hanem az történt, hogy ő oda bökte a családja elé, hogy az Isten azt mondta, hogy én vagyok a főnök, ti meg a szolgáim lesztek. Az igazság ez volt. De a szeretet az hiányzott belőle. A kommunikációból hiányzott az a szeretet, amivel megérthető lehetett volna ez az ige. És sokszor a mi kommunikációban is ez a szeretet hiányzik. Az igazság sokszor benne van. De a szeretet az hiányzik belőle, ami aztán emészthetővé tenni, ami elfogadhatóvá tenni. Az igazság sokszor ott van az ember szavai között, vagy kommunikációja, mond a szeretet, az meg hiányzik belőle. Tehát legfőképpen ez a probléma, hogy az Isten üzenetét nem tudta továbbítani, nem tudta továbbadni a családja felé, és hát azt így emiatt aztán ez történhetett a családjában, mint ami történt, hogy teljesen elfordultak tőle a testvérei, már jót nem tudtak neki mondani, És hát látjuk, hogy féltékenységükben, haragukban, meg rossz szándékuk szerint aztán el akarták távolítani Józsefet a családból. Beledobták a kútba, aztán meg megkönnyörültek rajta, és eladták rabszolgának. És így került Egyiptomba, és mivel az Isten Józseffel volt, tehát az a kommunikáció, ami Isten és József között működött, az nem sérült meg, tehát amit Istentől kapott, ő az valóban megkapta az Úrtól. Tehát először kútba kellett neki kerülni, utána rabszolgaként kellett a vásárban kint ácsorognia, aztán be kellett, hogy kerüljön egy gazdag ember házával, ott el kellett, hogy megint csalás révén bekerüljön a börtönbe, a börtönből megint az Isten kegyelme kellett, hogy kiszabadítsa, és így lett aztán fáraó után a második ember Egyiptom földjén. De hát ez a szövevényes bűnökkel terhelt előtörténet, alapvetően az a kérdés, hogy ennek valóban meg kellett volna történnie. Szükség volt-e erre? Szükség volt-e arra, hogy mindez megtörténjen Józseffel? Sokan azt mondják, hogy igen, ennek meg kellett történnie, mert hát akkor így tudta Isten megmenteni az éhínségtől az akkor éhező Egyiptomot, meg Kánaán földjét is. Nagyon sok embert. Mint hogy ebben az igében is látjuk, hogy József azt mondja, hogy sok nép életét megtartsa az Isten, ezért megtörténtek ezek a dolgok. Tehát én meg azt mondom, hogy kiadta a 7 bőesztendőt. Hát az Isten adta a 7 bőesztendőt. És ki adta a 7 szűk esztendőt? Hát az Isten adta a 7 szűk esztendőt. És szükség volt erre a 7 bő és 7 szűk esztendőre feltétlenül? Én azt hiszem, hogyha a rendbe ment volna a családja Jákobnak, és nem kellett volna ezen keresztül menni, akkor nem lett volna szükség ilyesmire. Sokszor a mi balgaságaink miatt kell, hogy megszenvedjük az utainkat. Azért, mert nem figyeltünk, mert nem hallgattunk, mert igazából nem láttuk, hogy mi az Isten akarata rendje. Ezért aztán sok varga betűn keresztül vezet az életünk. De hát direktbe is megadhatta volna az Isten ezt a bőséget. Ott Kánaán földjén Izrael népének. Nem kellett volna Józsefnek ezt a szenvedés útján bejárnia ahhoz, hogy az Isten megadja számukra, mert hát az Úr adta mindazt, ami az életükben megvalósulhatott. Tehát alapvetően, ha rendben mentek volna a dolgokat Jákob családjában, akkor az Úrnak nem kellett volna az emberi rossz szándékot jóra fordítani, mint amit ebben az igében egyébként olvashatunk, és sokszor idézzük is, hogy hát rossz szándékkal voltatok, rossz volt a ti tervetek, amit cselekedtetek, az nem volt jó, de az Isten ebből kihozott egy nagyon jó dolgot, és tényleg sokszor megtapasztaljuk ezt, hogy rossz szándék, emberi rossz akarat elkezd működni, és az Isten csavar rajta egyet, és ebből a rossz szándékból, rossz akaratból kihoz valami csodát. Persze sokat szenvednek ebben a rossz szándékban az emberek. Az is sokat szenved, aki a rossz szándékot elindítja, az is sokat szenved, aki a rossz szándékot elszenvedi, de hát aztán az Isten hoz ki belőle jót. Én azt mondom, hogy nem kellene ennek így lennie. Nem kellene feltétlenül annak a sok rossznak megtörténnie, hogy az Isten a jót, az áldást odaadhassa. És hát így visszamehetünk alapvetően ahhoz, hogy az emberiség elkanyarodott attól, hogy a házasság az miképpen áldatik meg az Isten kezében. Hogy elhívta a férfit és az asszonyt, és azt megáldotta. Ha ezt valaki fölrúgja, akkor jön a sok rossz, amit aztán majd próbál az Isten jóra fordítani, mert hát nem hagyja annyiban, nem hagyja magára a teremtését, a teremtményeit. Az Úr sokszor a történelemmel, meg eseményekkel nevelni szeretne bennünket. Hát elsősorban bűnlátásra, mint ahogy Jákob fiai gyermekeit is bűnlátásra szerette volna nevelni. Tehát akkor, amikor József előtt állnak ezek a fiúk, az elsődleges szempont az, hogy valóban ránehezítik-e a szívükre a bűn. Valóban bűnnek látják-e azt. Hát az igében nem feltétlenül ez derül ki. Hogyha nagyon megkapargatjuk az ige üzenetét, akkor azt látjuk, hogy félelmükben mentek oda Józsefhez. És az apjukra hivatkozva mentek oda Józsefhez. Nem derül ki az igében, de nagy valószínűséggel Jákob nem mondta ezt nekik. hogy menjetek oda Józsefhez és kérjetek bocsánat. Csak ők féltek attól, hogy mi lesz a következmény, most meghalt apánk, itt van József, ő az Úr, az ő kezébe vagyunk, akkor, hogyha az ő jó indulata megfordul, és rossz indulattá válik, akkor nekünk nagyon rossz lesz. Hát menjünk oda, aztán próbáljunk valamit csinálni. Nem az az őszinte kitárulkozás van itt, hogy József. Sok minden történt a családunkban, de mi az emberek voltunk akkor, amikor bedobtunk téged abba a kútba. Mert bár sokszor szemét voltál, sokszor besuktál bennünket, sokszor ellenünk beszéltél, de akkor sem lett volna szabad téged a kútba bedobni. Onnan meg kivéve, aztán eladni a rabszolgakereskedőknek. Tehát ezt alapvetően a gyerekek elmondhatták volna, úgy őszinte szívvel. Aztán József is elmondta volna, hogy hát igazatok van. Én is, amikor ott pöffeszkedtem abba a tarka köntösbe, és titeket irritáltalak, akkor nem a békességet műveltem, bocsássatok meg nekem. Ez egy nagyon jó egybeborulás lehetett volna. Itt én ebben az igében azt érzem, hogy van egy képmutató bűnbánat. Jaj, ha nem lesz meg Józsefnek a jó indulata irányunkban, akkor elvesztünk. Hát akkor menjünk oda, aztán kérjünk tőle bocsánatot. Én azt mondom, hogy ezt az Isten nem tudja megáldani. Az Isten azt tudja megáldani, amikor őszintén kinyílik az ember szíve, és meglátja azt, hogy tényleg az ember voltam, tényleg a rosszat műveltem. Hogy aztán az Isten mit cselekedett, hogyan fedezte azt le, az ő munkája, dicsőség legyen az ő nevének. És valóban hálát adhatunk azért, hogy amit elrontottunk, azt az Isten nem engedi végig szaladni, hanem csavar rajta egyet. Valamelyik gyerekünknek a házasság kötésekor mondatta velem ezt az Isten, hogy sok mindent elrontottunk mi szülők, feleségem meg én, a gyerekeink nevelésével. De ne engedd, Uram, hogy ez menjen tovább, hanem bocsásd meg nekünk azt, amit elrontottunk. És ne engedd, hogy tovább menjen a gyerekeink életébe, meg a saját életünkbe is. Hadd álljon meg ez, és hadd jöjjön a te áldásod, annak ellenére, hogy mi sokszor cselekedtünk a te rendeddel szemben. Az Isten ezt a bűnbánatot szeretné mindegyikünk szívébe látni. Azért, hogy aztán megoldódjon a probléma, hogy a feszültség elmenjen a családból, elmenjen a közösségből. Tehát elsősorban bűnbánatra szeretne, bűnlátásra szeretne hívni bennünket Isten, olyan embereket, mint József, akik helyzetben vannak, akiknek a kezében hatalom van, akiknek a kezében lehetőség van, olyan embereket is bűnlátásra szeretne hívni az Isten. Az Isten bűnlátásra szeretne hívni olyan embereket, mint Józsefnek a testvérei, akiknek nyilvánvalóan ott van a baj a fülük mögött. Nem kell nagyon kapargatni, hogy felszínre jöjjön, hogy rendezetlen az életük, de egyébként bűnbánatra hív ez az ige minden Jákob típusú embert is, minden apát és minden anyát, minden házastársat, hogy miképpen éli meg az apaságot, miképpen éli meg az anyaságot, miképpen élik meg a házasságot, a gyermeknevelést. Az Isten szeretne bűnlátásra, bűnbánatra hívni bennünket. Mert nem szeretné Isten, hogyha bölcsek vagyunk, akkor mi sem szeretnénk azt, hogy a környezetünkben éhénység legyen. Hogy a környezetünk megszenvedje azt, hogy mi balga módon cselekedtünk. Házasságban, gyereknevelésben, gyerekek közötti kapcsolatban. És jöjjön az a hét szűk esztendő, amikor az éhénység miatt el kellene pusztulnia mindenkinek. Isten erre a bűnlátásra hív bennünket, és szeretné megáldani az életünket, hogy ne legyenek benne ezek a szenvedések, ne legyenek benne azok a félig lerendezett dolgok, mint amit ott Jákob életében látunk, hogy Jabók révénél kicsit rendeződött a dolog, de nem velejéig, nem tisztult ki az élet, nem lett megvizsgálva életének minden pontja, hanem egy-két dolog ott elfedve ott maradt, és ezek az ott maradt dolgok szokták rothasztani az embernek az életét, ott büdösödnek az életébe, és teszik tönkre azt is, ami egyébként még egészséges lenne. Ezért ne engedd, hogy valami is ott maradjon az életedben rendezetlenségként, hanem tárd fel a szívedet az Úr előtt, mert az Isten valóban szeretné az életedet megtisztítani. Valóban szeretné, hogy teljes életet éljen. Valóban szeretné, hogy ne legyenek ezek a szűk esztendők se a te életedbe, se a környezeted életébe. Hogy megdicsőülhessen az Úr a hétköznapjaidban is. Amen. Csendesedjünk el, imádkozunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te magad elé tudod állítani a Jákob féle embereket is, meg a Jákob gyermekei típusú embereket is, meg a lehetőséget kapott Józsefeket is. Úgy szeretnénk, Urunk, hogyha mindnyájan megláthatnánk ezt a helyzetünket, a saját helyzetünket, és megláthatnánk benne azt, hogy miképpen vétkeztünk a te rended ellen. Miképpen vontuk magunkra azt a szűk esztendőt, amit büntetésként adtál azért, hogy észhezt érjünk. Rendezd le, Uram, mindannyiunk szívében azt, ami rendezetlen. Készíts fel bennünket az előttünk lévő útra. Tégy bennünket, Urunk, alkalmassá arra, hogy szeretetben tudjuk az igazságot kommunikálni. Mindaz, ami te tőled jön, az az emberek életébe építhessen, és ne rombolhasson semmi sem. Köszönjük néked, Urunk, hogy ebben a földi létben még van lehetőségünk. Elénk adtad az életet, elénk adtad a halált. Azt is mondtad, hogy választhatunk. Add meg, hogy választani tudjuk még itt földi létünkben azt az örökké valóságot, amit fiatban az Úr Jézus Krisztusban felkínáltál, ideadtál, lehetőségként hoztál. Köszönjük, Urunk, hogy így állhatunk meg ezen a vasárnapon is te előtted. Hálaadással és reménységgel. Hálaadással az elmúlt idők felé, reménységgel az előttünk lévő idők felé. De köszönjük, Urunk, azt is, hogy kéréseinket hálaadással tárhatjuk te eléd. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Első vasárnap lesz úrvacsorával egybekötött Isten tisztelet. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségre. Hirdetem a testvéreknek, hogy néhányan a gyülekezetünkből indulnak csendes hétre, és Biatorbányon együtt lesznek egy hétig Isten igéje előtt. Biblia tanulmányozó hét lesz ez, amelyen a Szentírás mélységeit kutatják és próbálják megismerni. Imádkozzunk azokért az atyafiakért, akik következő héten, csendes héten lesznek. Itt a gyülekezetünkben hétfőn 17 órakor az asszonykör közössége lesz, kedden 17 órakor bibliórai közösség lesz, pénteken pedig 17 órakor ifjúsági óra. Kérdezem, hogy baba van, akkor nem lesz most a héten?
Nyári szünet
van most.
Mindig másfele leszünk.
Jó, tehát sok felé vettem. Jó, csak azért kérdezem, hogy nehogy kimaradjon. Jó, tehát alapvetően ezek a hétközi alkalmaink, amelyekre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy elmúlt héten eltemettük Puskás Jánosné testvérünket. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és bennünket is emlékeztessen életünk végére, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy életünket úgy tudjuk folytatni, hogy mindaz, amit beszéltünk, amit cselekedtünk, amit gondoltunk, amilyen szándék volt a szívünkben, az az Istentől fakadhasson, és meg tudja áldani azt. A temetési Isten tiszteleten lévőkhöz szóladott az Isten igény, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, Jó volt ezt újra és újra ízlelgetnünk, hogy valóban az Isten üdvözítő kegyelme megjelent, és mindegyikünket egy boldog reménységre hívott el. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és legyen velünk is életünk végéig. Hirdetem még a testvéreknek távolabbi programként, hogy 11-én gyülekezeti túrára hívja a ifjúság, a fiatalok, a gyülekezet tagjait, akik szívesen föl mennek a Tokaj hegyre, nem autóval, hanem gyalogosan. Tehát 7. hó 11-én gyülekezeti túra lesz Tokajba. Kérdetem a testvéreknek az imádságlap fontosságát is, az imádságlistán szereplők nevei legyenek ott a hetünk minden napján, tegyük oda mellé a gyászoló családok is ezen a héten. Még hirdetem a testvéreknek, hogy a görögszállási tevékenység kapcsán most Málna Jam állt elő, egy kisüveges kiszerelésben 400 forintos áron meg lehet vásárolni istentisztelet végén a friss Málna Jam-eket. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük 338-as számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Együnk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, hálás a szívünk azért, hogy te nem hagytad magára a teremtett világodat, és ismered gyermekeidet, ismered a teremtett világodat, tudod, milyen helyzetben vagyunk mi, egyéni életünkben, család életünkben, gyülekezeti életünkben is. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sok áldást tapasztalhatunk mindezekben. Add meg, hogy azt, amit te rendként adtál elénk, az világos legyen számunkra, hogy ebbe a rendbe be tudjunk állni. Köszönjük, Urunk, hogy így adhatunk hálát a mai napért is, a vasárnapért, amit rendelésed szerint megszentelünk. Szeretnénk elkülöníteni a hétköznapoktól. Szeretnénk megpihenni a munkától, és szeretnénk elétenni egész életünket, hogy megvizsgálhassd azt, megtisztíthassd, hogy formálhassd. Add meg, hogy ez az egész nap valóban a te dicsőségedre, dicséretedre lehessen, hogy valóban megszentelt nap lehessen számunkra is. Így adunk hálát azokért, az emberekért, akik megállnak előtted ezen a napon, akik térdet, fejet hajtanak, akik szeretnének te előtted a te világosságodban állni. Így köszönjük néked, Urunk, gyülekezetünket is. Hálát adunk azért, hogy te nem hagysz magunkra. Köszönjük azt a sok szolgálatot, szolgálót, akik a gyülekezet építésén buzgolkodnak. Áld meg azokat, akik meggyengült életükben, az imádság szolgálatában állnak. Köszönjük, hogy ide gondolnak, és köszönjük, hogy harcolnak azért a te színed előtt, hogy folyjék a gyülekezeti élet, a gyülekezeti szolgálat. Köszönjük azt is, hogy vannak, akik a te igédet veszik föl, és szólják, üzenetként viszik tovább. Te add meg, hogy kit-kit az ige tisztítson, formáljon, és úgy alakulhasson az életében, hogy az valóban az igazság szeretethez kötve jelenhessen meg, szólalhasson meg, hogy megértse a világ, mit szeretnél nekik üzenni. Így köszönjük néked, Urunk, hogy ebben az egyházban élhetjük az életünket. Add meg, hogy az egyház megyék, az egyház kerületek, meg az országos egyház is betölthesse a küldetését. Add meg, hogy azok, akik felelősséget kaptak a kormányzására, ők tőled vegyék a gondolatot, tőled vegyék az üzenetet, és akaratot szerint cselekedjenek, hogy megnyugodhasson az áldásod rajtunk, Urunk. És hálát adunk azokért a sokaságért is, akik egyházunkon kívül élik az életüket, gyermekeidként, Jézus Krisztus megváltottjaiként. Add meg, hogy a közösség épülhessen velük, hogy a te testednek tagjaiként egyházad részei lehessünk. És tudjunk egymásról, figyeljünk egymásra, és hordozzuk egymás nyomorúságát, és tudjunk együtt örvendezni egymás örömében is. Köszönjük, Urunk, hogy előtted van teremtett világunk, ennek minden nyomorúsága is. Bocsásd meg, hogy annyi féleképpen vétkezünk ellened, és annyi nyomorúság van ebben a világban. Áld meg azokat, Urunk, akik most szenvednek amiatt, hogy a terrorizmus és az esztelen öldöklés elérte a családjukat, életüket. Te adj békességet, Uram, ott, ahol emberi értelemmel már nincs békesség, de tudjuk, hogy te nálad minden helyzetben megvan, és azt kérjük, hogy légy azokkal, akik ilyen helyzetben vannak most. De csendesíts el magad erőt, Uram, a tekintetben is, hogy valóban megértsük, hogy mi az élet, a szerinted való élet, és hogyan tudjuk ezt az életet magunk mögött hagyni. Taníts bennünket arra is, Urunk, hogy miképpen léphetjük át az élet és a halál mesdjéjét. Így könyörgünk, Urunk, a Puskás családért is, te áld meg a gyászoló családot. Dicsőítsd meg magad az életükben azzal, hogy belépsz, békességet adsz, és világosságra hozod életükben mindazt, amit szeretnél megtisztogatni. Add meg, hogy minden ilyen esemény, minden haláleset, minden temetési istentisztelet, minden gyász ezt szolgálhassa. Készíts bennünket, Urunk, elengedni, és készíts bennünket magad elé is állni. Így őrizd, Urunk, egyéni életünket, házasságunkat, gyermeknevelésünket, hogy bölcsen tudjuk megélni azt, hogy az áldásod megnyugodhasson rajta. Elé tesszük anyagi helyzetünket is, így azokkal, akik nehezen boldogulnak, az önmagukról való gondoskodásban nehezen haladnak előre. Segítsd őket, Urunk, adj bölcs szívet, gondolatot, és bennünket is használja feléjük való szolgálatban. Őrizd meg életünket, Urunk, hogy a sok kísértés, meg próba közepette is eljuthassunk arra a mennyei elhívásra, amit fiatban az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.